Ez a Híradó vasárnap este. Acél Anna vagyok, jó estét kívánok! Kairóban egy szállodában rekedt egy magyar turistapár a Tahrir téren kiújult zavargások miatt. Újabb felvidéki magyar veszítette el szlovák állampolgárságát, ő az első, akit hivatalosan értesítettek erről. Vélhetően rablás előtti terepszemlén volt az az autó, amelyből lőttek tegnap este egy benzinkútnál. A kezdés előtt lefújták a német labdarúgó bajnokság egyik meccsét tegnap, mivel nem jött meg a bíró. Egész nap nem tudott kimenni az utcára az a magyar pár, amelyik egy kairói szállodában rekedte a zavargások miatt. A magyarok azt mondják, az ablakuk alatt repkedtek a könnygázbombák és a molotov koktélok. Az egyiptomi fővárosban tegnap éjszaka robbantak ki a zavargások, miután összecsaptak a rendőrök a téren tüntetőkkel. A magyarok szállodája a Tahrir tér melletti utcában van, már este is csak a helyiek segítségével jutottak be az épületbe. A külügyminisztérium azt javasolja, hogy most csak az utazzon Egyiptomba, akinek feltétlenül szükséges.
Így néztek ki az utcai harcok 6 emelet magasból. A felvételeket egy magyar pár készítette. 2 napja érkeztek Kairóba, de szombat este óta nem tudják elhagyni a szállodájukat, az összecsapások ugyanis éppen az ablakuk alatt folynak. Nevüket nem vállalva nyilatkoztak az MTI hírcentrumnak.
Én most kinézek az ablakon vagy a teraszon, akkor azt látom, hogy a rendőrök is a úgymond forradalmárok között egy közelharc van itt lenni pont előttünk az utcán. Tehát semmiféleképpen nem tudok kimenni az utcára.
Az egyiptomi fővárosban szombat este kezdődtek az összecsapások a rendőrök és a tüntetők között. A kint ragadt magyarok azt mondják, nem érzik magukat veszélyben, bár az ablakuk alatt lévő utcában egész éjszaka lövöldöztek és gyújtogattak, a könygáz szagát pedig már 6 emelet magasban is erősen lehet érezni.
Mi még úgymond biztonságban érezzük magunkat, de ahhoz képest, hogy itt folyamatosan most már könygáz bombákat és molotov koktélokat haigálnak, attól félhet az ember, hogy esetleg egy épület gyullad ki.
Vasárnap reggel már így nézett ki a Tahrir tér mögötti utca, amelyre a magyarok szállodai ablaka néz. A pár folyamatosan kapcsolatban van a kairói nagykövetséggel, és arra várnak, hogy a harcok enyhülése után el tudják hagyni a szállodájukat. A külügyminisztérium azt javasolja, most csak az utazzon Egyiptomba, akinek nagyon muszáj. A szóvívő szerint ugyanakkor a turistáknak nem kell aggódniuk.
Azokon a turista célpontokon, ahol a magyar turisták mennek ebben az időszakban, ott ezekből a megmozdulásból semmi sem érződik. Azok a turisták biztonságban vannak, ez kifejezetten Kairóban, és ott is egy jól definiálható helyen, a főtéren vannak ezek a megmozdulások.
Azt kérik a kiutazóktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak, ha pedig bajba kerülnek, keressék a nagykövetséget.
5-re emelkedett a halálos áldozatok száma Kairóban. Ma délután újra rátámadtak a rendőrök és a katonák a Tahrir téren összegyűlt több ezer tüntetőre, hogy kiszorítsák őket. Csaknem 1000-en sebesültek meg, többségüknél gumilövedékek és gumibotok okoztak súlyos sérüléseket. A rendőri brutalitás ellenére azonban nem tágítanak a tüntetők. Azt követelik, hogy az országot irányító hadsereg jelentse be, mikor adja át a hatalmat egy polgári kormánynak.
A könygázgránátok menekülésre késztetik a Tahrir térre igyekvőket, de a fiatal egyiptomiak elszántak. Amint szétoszlik a maró füst, kövekkel támadják a katonákat, hogy részt üssenek a kordonon. Egyelőre azonban a fegyvertelen tiltakozók húzzák a rövidebbet. A sérüléseket elsősorban gumibotok és gumilövedékek okozzák. Az egyik halálos áldozatot 5 gumilövedék találta el, mondja az orvos egy lakásban kialakított rögtönzött kórházban, a demonstrációk közelében. Ugyanitt egyszer már gyógyítottak sérült tüntetőket. Februárban az egyiptomi elnök ellen lázadtak fel az emberek. Most a megbuktatott Hosni Mubarak után hatalomra került katonai tanácsot akarják elzavarni. Ültessetek birkákat a bársonyszékekbe, ők is jobban kormányoznának. Ezt kiabálták a tüntetők. Akkor is, most is a Tahrir tér a szabadságharc szimbóluma, és ma is ugyanolyan kegyetlenül bánnak a rendőrök a tüntetőkkel, mint amikor Mubarak távozását követelték. A biztonságiak azt állítják, csak bajkeverőkről van szó, akik ellen kizárólag törvényes módszerekkel lépnek fel. A tüntetők ezt azzal cáfolják, hogy a rájuk kilőtt töltényhüvelyeket és üres könygázgránátokat mutogatják. A kairóihoz hasonló tüntetések vannak több egyiptomi városban is. Egyetlen követelésünk van, és addig itt maradunk, amíg nem adják át a hatalmat egy civil kormányzatnak, mondja az egyik tüntető. Az országot most irányító tábornokok ugyanis legalább a jövő év végéig hatalmon akarnak maradni, annak ellenére, hogy egy hét múlva parlamenti választásokat tartanak Egyiptomban.
Csaknem 200 halálos áldozatot követelt a szélsőjobboldali terrorizmus Németországban az elmúlt 20 évben. Ezt állítja egy berlini alapítvány. A német újraegyesülés óta több mint 180 gyilkosságot írnak a neonácik számlájára, ami jóval több, mint a hivatalosan említett 47 áldozat. A berlini parlament kivizsgálná, hogyan tudtak a neonácik éveken át háborítatlanul embereket gyilkolni. Az igazságügyi miniszter pedig bejelentette, hogy a német kormány kártalanítást fog fizetni az áldozatok családjainak. Újabb felvidéki magyar veszítette el a szlovák állampolgárságát. Boldogdi Olivér azonban az első, akit hivatalosan is értesítettek, hogy törölték a szlovák állampolgárok jegyzékéből. Ezzel megszűnt az állandó lakhelye, jövő februárban pedig akár ki is toloncolhatják az országból. A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a lépést. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár azt mondta, azoknak, akik elveszítik az állampolgárságukat, a magyar kormány minden segítséget megad. Az eseteket pedig nemzetközi fórumok elé viszik.
De ahogy akarod. Jó, rendben.
Boldogi Olivér révkomáromi vállalkozó szeptemberben vette fel a magyar állampolgárságot. Pénteken pedig kapott egy levelet a szlovák belügyminisztériumtól, amelyben azt írták, hivatalosan is törölték a szlovák állampolgárok jegyzékéből.
Nyilván le kell adnom a személyigazolványomat, az útlevelemet, nem tudom, a jogosítványomat, azzal mi lesz. Tájékoztatják a szociális biztosítót, az egészségi biztosítókat, az adóhivatalt.
Boldogi Olivér volt az egyik szervezője annak a kettős állampolgárság melletti szimpátia tüntetésnek, amelyet szeptember 1-én tartottak Révkomáromban. A fiatalember azt mondja, a tartózkodási engedélyt kérvényezne Szlovákiában, azt valószínűleg minden további nélkül megkapná. Azzal viszont szerinte elismerné, hogy nem érdemes újat húzni a hatalommal. A szlovák parlament tavaly módosította az állampolgársági törvényt, közvetlenül azután, hogy Magyarországon elfogadták a kettős állampolgárságról szóló jogszabályt. A szlovák törvény szerint, aki felveszi egy másik ország állampolgárságát, az a szlovákot elveszíti. Nyárig 9 magyar töröltek a szlovák állampolgárok jegyzékéből, de Boldogi Olivér az első, akit erről hivatalosan is értesítettek. A magyar kormány felháborítónak tartja az esetet.
Mindenképpen egyértelmű a megfélemlítés szándéka, és nagyon sajnáljuk, hogy a 21. század elején Szlovákiában még mindig a kisebbségek megfélemlítése van napirenden.
Sokak szerint nem véletlen, hogy az első hivatalos értesítést épp most a szlovák választási kampányban postázták. A magyar koalíció pártjának elnöke azt mondja, ez az ügy egyértelműen mutatja a szlovák hatalom arroganciáját.
Ez a kérdés, ez nem csak hogy megoldatlan továbbra is, de egy neuralgikus pontja mindenképpen a szlovák-magyar kapcsolatoknak.
A szlovák alkotmány szerint akarata ellenére senki nem fosztható meg az állampolgárságától. A magyar kormány ezért az eseteket nemzetközi fórumok elé viszi.
Európa szerte emelik a következő években a nyugdíjba vonulás korhatárát, ráadásul nem is egy-két évvel. Csehországban például 2040-től már 70 éves korig kell dolgozni. A válság miatt sok kormány jövőre nem emeli a nyugdíjakat, itthon viszont lesz emelés, méghozzá több mint 4%-kal.
Európában szinte mindenhol kitolják a nyugdíjkorhatárt a következő években. Ennek oka, hogy a nyugdíjkasszákba egyre kevesebb pénz érkezik, miközben a nyugdíjasok száma folyamatosan emelkedik. Lengyelországban például 2013-tól folyamatosan emelik majd a nyugdíjba vonulás idejét, ami 2020-tól a férfiaknál és 2040-től már a nőknél is 67 év lesz. Csehországban még ennél is magasabb, 70 év lesz a nyugdíjkorhatár. A szomszédos Szlovákiában jelenleg 62 éves korig kell dolgozni, de már mérlegelik a korhatár 65 évre emelését. A Pozsonyban élő Csóka Árpád 40 év munkaviszony után 1997-ben vonult nyugállományba. Azt mondja, nem emlékszik, mikor emelték utoljára a nyugdíját.
Nem lehet belőle nagyon, nagyon ugrálni. Ha az ember befizeti a lakbért, villany, gáz, tévé, annyit tudok mondani, hogy Szlovákiában nagyon-nagyon gyengék a nyugdíjak.
Szlovákiában 1.300.000 nyugdíjas él. Az átlag nyugdíj 362 euró, vagyis több mint 100.000 forint. Szlovákiában minden évben az infláció mértékével nőnek a nyugdíjak is. Januárban ez 1,8%-ot jelentett, míg jövőre, tehát 2012-ben 3,3%-kal emelkednek a nyugdíjak, mondta a szlovák szociális biztosító szóvivője. Romániában általában már 56 évesen nyugdíjba mennek az emberek, bár a tényleges nyugdíjkorhatár ennél több. A nőknél 59, a férfiaknál 64 év és 2 hónap. Az országban az IMF kérésére 2 éve volt utoljára nyugdíjemelés. A valutalap jövőre már enyhítene szigorán. Ha az előrejelzések szerint alakulnak az állam bevételei, akkor a közalkalmazotti béreket és a nyugdíjakat is meg lehet emelni, anélkül, hogy ez veszélyeztetné a hiánycélt, jelentette ki a Nemzetközi Valutalap romániai képviselője. A válság miatt Európában, több országban nem emelik jövőre a nyugdíjakat. Itthon viszont valamennyi nyugdíj, az öregségi, az özvegyi és a korhatár előtti nyugdíjak is 4,2%-kal emelkednek. Emellett most novemberben egy összegű 6%-os kiegészítést kapnak a nyugdíjasok. A híradót Szilágyi Béla tudósította.
Pénteken megkapta a kormány a bankszövetség javaslat csomagját a devizahitelesek megmentésére. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter az M1 Lényeg című műsorában azt mondta, korai lenne még a részletekről beszélni, de azt a bankvezetők is elismerik, hogy a devizahiteleseket ki kell menteni az adósság csapdából. A nemzetgazdasági miniszter szerint első ránézésre a csomagban 6-8 olyan javaslat is van, amit érdemes átgondolni.
Összes partnerünk, tehát az Unió, a Bizottság, a Valutaalap, a Világbank, az EBRD, mindenki, aki ebben részt vesz, üdvözölne egy olyan közös megoldást, ami a bankok és a kormány és a devizahitelesek és a vállalkozók és az önkormányzatok számára egy világos, áttekinthető, tervezhető, hogy úgy mondjam, kimenekülési utat jelent ebből a devizaválságból. Ezt senki nem szereti, közösen kell megoldanunk, kaptunk ilyen javaslatokat.
Az MSZP életveszélyesnek minősítette az oktatási törvénytervezetét, mert azt mondja, 16 éves korukban elengedi a gyerekeket, és később nem tudják majd őket a munkavilágába vezetni. Kunhalmi Ágnes, az MSZP elnökségi tagja, kirekesztőnek és a múltba fordulónak nevezte a tervezetet. A szocialista politikus a javaslat legújabb verzióját alapjaiban tartja rossznak, amelyben már a nagy számban benyújtott kormánypárti módosító javaslatok sem tudnak segíteni.
Eleve rossz alapokra épül, nem véletlen, hogy mi szocialisták és a mi szocialista frakciónk azt mondta, hogy módosító javaslatot nem fog benyújtani, az egészet úgy, ahogy van, ki kellene dobni a kukába.
Az LMP úgy látja, hogy a kormány vízügyet érintő átalakítási tervei veszélyeztetik Magyarország árvízi biztonságát. Jávor Benedek országgyűlési képviselő azt mondta, a vízügyet gyakorlatilag ketté vágják azzal, hogy az igazgatóságokat a belügyminisztérium, a szakmai irányítást viszont továbbra is a vidékfejlesztési minisztérium alá rendelnék. Ezzel pedig az LMP szerint a vízügyi szervek gyors reagálási képességét akadályozzák majd.
Ezen a sajtótájékoztatón, amit azért tartunk egy csónakban, mert a jövőre újra árvizek fogják fenyegetni Magyarországot, ahogy 2010-ben ezt láttuk, akkor nem nagyon lesz más esélye az árvíz veszélyeztetett területen élőknek, mint csónakban menekülni az árvíz elől, mert hogy a vízügyi szervek alig ha lesznek abban a helyzetben, hogy hatékonyan tudnak a védekezésben részt venni.
15 éve dolgozik önkéntesként, ruhát és élelmiszert oszt. Egyedül irányítja az egyházmegyei feladatokat. A kaposvári Karitász igazgató vehette át idén a Szent Erzsébet rózsája díjat. Az elismerést azoknak ítéli oda a Magyar Katolikus Egyház, akik Árpádházi Szent Erzsébethez hasonlóan önzetlenül segítik a rászorulókat.
Árpádházi Szent Erzsébet, II. András király lánya, az egyik legismertebb magyar szent. A 13. században egész Európa hallott önzetlenségéről és csodáiról. Gazdag királyi családba született, ő mégis minden vagyonát a szegényeknek adta. Az udvar ezt nem nézte jó szemmel, így kénytelen volt titokban támogatni a bajba jutottakat. Egyszer, amikor éppen kenyeret vitt a szegényeknek, kérdőre vonta a sógora. Ő nem merte bevallani, mi van nála, ezért azt mondta Rózsa. Ekkor megmutatta a kötényét, amelyben addigra a kenyér tényleg rózsává változott. Árpádházi Szent Erzsébetet az egyház ma is példaként állítja a világ és a hívők elé. 16. Benedek pápa németországi látogatásán szeptemberben azt mondta, a magyar szent emléke ma is támasz és ösztönző erő az egyház számára.
A jó szívű ember a szeretet hősies tetteire képes.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1999-ben alapított kitüntetést az önzetlen segítőknek. A Szent Erzsébet Rózsája díjat idén egy kaposvári karitász igazgató kapta. Jáki Zoltánné 15 éve dolgozik önkéntesként, ruhákat és élelmiszert oszt, de az egyházmegyei feladatokat is egyedül irányítja.
Aki ebbe a szolgálatba belekerül, úgy gondolom, az csak elmélyülni tud bent. És ez a mélyülés, ez olyan krisztusi alázattal és szeretettel végezni, csodálatos dolog. Én nem tudnám abba hagyni.
A kitüntetés ugyan elismerés a díjazottnak, de az igazi célja az, hogy az emberek megismerjék az önkéntesek munkáját.
Akármennyire szerények is pont azok az emberek, akik önzetlenül segítenek, a többieknek szüksége van rá, hogy fölfigyeljünk a munkájukra, fölfigyeljünk az életművükre, és ez azt hiszem, hogy csak is a mi kezdeményezésünk lett.
Az idei ünnepség bevételeit a mezőkeresztesi Szervita nővérek gyermekotthonnak ajánlották fel.
70 éves jubileumi szentmiséjét, azaz Rubin miséjét mutatta be a legidősebb magyar ferences szerzetes. A zentai születésű Borosgyelvi Imre idén 98 éves. 70 évvel ezelőtt szentelték pappá Egerben. 1950 nyarán rendtársaival együtt Kecskemétre hurcolta az államvédelmi osztály, majd elbocsátották a rendből. Baranyából kitiltották, mert kiállt a hittanoktatás mellett. A rendszerváltáskor a rend vezetője hívta vissza. Ezután lett 4 évig Széchenyi plébános, majd Mátra Verebélyen még 1 évig házfőnök. Szigorúban ellenőrzik mostantól a külföldi borokat, az utóbbi időben ugyanis jelentősen megnőtt az import borok aránya a piacon, ráadásul az ideérkező mennyiség fele után adót sem fizetnek a gyanú szerint. A magyar borokat népszerűsítették a hétvégén az Ízek és Borok Fesztiválján Budapesten.
Ez az üretőkép adatkája, ez egy nagyon különleges borok.
Ha vörösbor, akkor Magyarország, tartotta eddig a mondás. Az utóbbi időben azonban főként Olaszországból özönlik az országba a vörösbor, legalább a fele feketén, évente 500 000 hektoliter. Így olyan olcsón adják őket, hogy a hazai borok nem tudják felvenni velük a versenyt. A vidékfejlesztési minisztérium ezért nemrég úgy döntött, ezentúl fokozottan ellenőrzik a külföldi borokat. Tételesen átnézik a szállítási okmányokat, a számlákat, de még a borok összetételét is megvizsgálják. A borászok szerint már időszerű volt a szigorúbb ellenőrzés.
Ez nagyon sokat fog segíteni. Semmit nem kérünk, semmiféle megkülönböztetést nem kérünk. Éppen úgy vizsgálják azokat a beáramló borokat, mint a miénket. Mert amikor mi visszük ki akárhova borainkat, természetesen ezt nagyon komolyan nézik.
Egyre több rendezvény célja is az, hogy népszerűsítse a hazai borokat. Ilyen volt a hétvégi Ízek és Borok Fesztiválja Budapesten.
Jó bornak nem kell cégér, és itt csak jó borok vannak, de azért mégis nagyon-nagyon fontos, hogy minél többen jussanak el. És itt nem csak egy-egy pohár bort lehet meginni, hanem a karácsony előtt akár egy kartonnal is össze tudunk válogatni.
Az import borok mellett a borágazatot az is sújtja, hogy egyre kevesebb területen termesztenek szőlőt a gazdák, a korábbi 93 000 hektár helyett már csak 65 000 hektáron.
Vadásznak az ittas vezetőkre Kiskunfélegyházán, sőt egész Bács-Kiskun megyében. A rendőrség azután kezdte az akciót, hogy hétfőn egy család 4 tagjának halálát okozta egy részeg sofőr Kecskemétnél. Tegnap pedig egy biciklist gázolt halálra egy luxusautó kalocsán, a gyanú szerint ez a sofőr is ittas volt.
Egyre inkább tartok is tőlük. Biciklivel is járok, nagyon félek.
Van, aki veszélyben érzi magát.
Én már akkor sortam volna visszajogosítani, amikor egyszer,
szerint a sárk után se adnám vissza.
És van, aki fel van háborodva. Mindenki arról a részeg sofőrről beszél Kiskunfélegyházán, aki a hét elején halálos balesetet okozott. Frontálisan összeütközött egy szabályosan közlekedő autóval, amelyben egy család ült. A szülők és két kislányuk halt meg.
Gépjármű vezetés megelőzően alkoholt fogyasztott el.
Mostantól ittas vezetőkre vadásznak a rendőrök Kiskunfélegyházán.
Az ellenőrzés során, akiket kollégáink megállítanak és intézkedés alá vonnak, azokkal szemben minden esetben alkoholszonda alkalmazására kerül sor.
A város rendőrkapitánya személyesen felügyeli az akciót. A cél, hogy egyetlen ember se üljön részegen a volán mögé. Ezt az autósok is támogatják.
Eddig is kellett volna jobban odafigyelni az ittas vezetőkre sokkal.
Nem csak Kiskunfélegyházán, egész Bács-Kiskun megyében gyakrabban ellenőrzik mostantól az autósokat. Az év első 10 hónapjában egyébként az országban csak nem 10%-kal csökkent az ittasan okozott balesetek száma. Október végéig így is több mint 1300 ilyen történt.
Daruval kellett kiemelni egy balesetben megsérült autót Gödöllőn. A kocsi eddig nem tudni miért összeütközött egy arra közlekedő hívvel egy átjáróban. A személyautó beszorult a szerelvény és a sínek melletti kerítés közé, ezért a gödöllői tűzoltók fővárosi kollégáiktól kértek Darút a kiemeléshez. Az autóban hárman ültek, egyikük súlyosan, a másik két ember könnyebben sérült meg. Rablás előtti terepszemlét tarthattak annak az autónak az utasai, amelyből több lövést is leadtak tegnap éjszaka egy fővárosi benzinkútnál. A biztonsági szolgálatnak gyanús lett a kocsi, ezért ellenőrizni akarták, de az megpróbált elmenekülni a helyszínről. Fel akarták tartóztatni, és ekkor dörrültek el a lövések. A feltételezett tettes ellen országos elfogató parancsot adtak ki.
Vasárnap is folyamatosan járőröztek a biztonsági őrök annál a benzinkútnál, ahol a lövöldözés történt. A rendőrök szombaton este órákon át helyszíneltek, lövésnyomokat, töltényhüvelyeket kerestek. Az áruház biztonsági őrei egy gyanús autót akartak ellenőrizni, mert azt feltételezték, hogy lopott. Amikor megközelítették a kocsit, a benne ülők megpróbáltak elmenekülni. A biztonsági őrök ezután kezdték üldözni őket.
A biztonsági szolgálat munkatársai még egyszer megpróbálták feltartóztatni ezt a gépjárművet, ahonnan több lövés dördült el ekkor, ezt követően pedig sikerült a helyszínre elmenekülni ennek az autónak.
A lövöldözésben senki sem sérült meg, a golyók a biztonsági szolgálat autóját érték. A rendőrség szerint a lövéseket a képen látható Csoma László János adta le. A 36 éves budapesti lakos ellen országos elfogató parancsot adtak ki. A rendőrök arra kérnek mindenkit, hogy aki a férfit felismeri, ne tartóztassa fel, hanem hívja a 112-t.
Vagy egy tájékozódás, vagy már egy bűncselekmény elégkészülete lehetett.
A Személyi és Vagyonvédelmi Kamara elnöke, Németh Ferenc azt mondja, az ünnepek közelettével a bevásárlóközpontok környékén megnő a készpénzforgalom, ezt a bűnözők is jól tudják.
Ha rossz szándékkal érdeklődők, ilyenkor terepszemlét tartanak, szétnéznek, és hát valószínűleg szúrta ki a biztonsági cég, és próbálták ellenőrzés alá vonni, amely lövöldözésbe torkollott.
Az áruház nem nyilatkozott, így azt sem mondták meg, hogy a lövöldözés pillanatában hány vásárló volt a forgalmas töltőállomáson. Információink szerint a két biztonsági őr kihallgatása szinte egész nap tartott a rendőrségen.
Megöltek egy nőt Szarvason. A rendőrség lakossági bejelentés alapján vonult ki egy családi házhoz, ahol holtan találtak egy 49 éves nőt. A vizsgálat kiderítette, hogy bűncselekmény áldozata lett. Emberölés gyanújával indult eljárás. Senki sem tudta a lakóhelyén, hogy valójában kicsoda az a férfi, akit 13 év bujkálás után fogott el a rendőrség Makláron. Új életet kezdett, új családot alapított. 1998 óta körözték kábítószerrel való visszaélés miatt. Két éve nemzetközi elfogató parancsot is kiadtak ellene, pedig a 2500 lelkes hevesi településen élt, igaz álnéven. Mindenki becsületes vállalkozónak ismerte, még az önkormányzat is vásárolt tőle biciklit.
Kommandósok fogták el otthonában a bujkáló férfit. Kábítószerrel való visszaélés miatt körözték már 13 éve. Senki nem sejtette a faluban, hogy a 47 éves férfi nem az, akinek mondja magát. Ebben a házban lakott a férfi családjával, minden ablakon lehúzott redőnyök. Nem tudni, most van-e bent valaki. A család 3 éve költözött ide.
Beilleszkedtek, mert sokszor, amikor jöttem errefele, szomszédokkal mindenkivel beszélgettek, jó volt.
A helyiek csak kerékpárkereskedőként ismerték a férfit, úgy tudják, Egerben volt üzlete. Rendes embernek gondolták.
Nekem nem volt vele, hozott nekem az ezéből alkatrészt, a kerékpárból, Egerből. Én akkor beszéltem vele két alkalommal.
A környékbeliek Attilának ismerték, miközben a rendőrség egy SG monogramú férfit keresett. A család egyébként jó módban él, de nem fényűzően. Semmi nem utalt arra, hogy a családfő egy körözött bűnöző. A polgármester is ugyanabban az utcában lakik, ahol az elfogott férfi.
Semmi rosszat nem tudunk mondani, sőt annyira nem tudunk rosszat mondani, hogy ugye még az önkormányzatunk is vásárolt kerékpárt tőlük, amikor erre ugye szükség volt. Kaptunk egy megmény is tőlük, tehát én úgy gondolom, hogy teljesen mindenkit váratlanul ért ez a hír.
A családban kiskorú gyerekek is élnek. Azt a makláriak is csak találgatják, hogy vajon ők tudták-e, ki is valójában az apjuk. A férfinek egyébként már csak pár hónapja volt hátra a bűncselekménye elévüléséig.
Csak nem 2 milliárd forint volt a tét, elvitték minden idők tizedik legnagyobb lottóötösét tegnap. A nyeremény 18 hete halmozódott. Egyelőre hivatalosan nem tudni, hogy hol adták fel a szelvényt.
Ezt a fotót az interneten találtuk. Tulajdonosa azt állítja, ő nyerte meg minden idők tizedik legnagyobb lottóötösét. Az nem derül ki, hogy a szelvény valódi-e, a rajta lévő felirat szerint Szeghalmon adták fel.
Itt adták fel az ötöst.
Tényleg?
Aha, itt ennél a lottózónál.
A településen senki nem ismerte fel a képen szereplő férfit. A Szerencsejáték ZRT csak hétfőn közli valójában, hol adták fel a csaknem 2 milliárd forintot érő szelvényt. A pszichológus szerint ritka, hogy az, aki kérkedik a nyereménnyel, meg is tudná tartani azt.
Ha azt akarja, hogy mindenki tudjon róla, és hogy minden befektetek meg, hogy még jobb legyen, percek alatt el tudja verni a pénzt.
A 60-as években a lotton még lakást lehetett nyerni, és a szerencséseket mindenki ismerte, ugyanis szomszédok voltak a lottóházakban. A nyertesnek ma már nem kell felfednie kilétét.
Minden értékesítő helyünkön ki van függesztve a nagy nyertes telefonszám, ezt kell felhívni a szerencsés játékosnak.
A pénzt több bankszámlára utalják, a szabályok szerint így sem derülhet ki, hogy ki nyerte.
És igen,
szombat este az M1-en húzták ki a nyertes számokat. A tét 18 héten keresztül halmozódott. Ha a szerencsés leköti a csaknem 2 milliárd forintot, még az átlagos banki kamattal számolva is havonta akár 7 millió forintra tehet szert.
A kezdés előtt lefújták a német labdarúgó bajnokság egyik meccsét tegnap. A Köln-Mainz mérkőzésre már megérkeztek a nézők, amikor a hangos bemondó közölte, hogy a meccs elmarad. Nem érkezett meg ugyanis a bíró. Később kiderült, hogy öngyilkosságot kísérelt meg szállodai szobájában. Sikerült megmenteni az életét.
Hangos bemondón értesítették a kölni arénában összegyűlt mintegy 50 ezer nézőt, hogy a Köln-Mainz első osztályú mérkőzés súlyos okok miatt elmarad. Kiderült, hogy az iráni származású bíró Babak Rafati 2 órával a meccs előtt öngyilkosságot kísérelt meg. Szállodai szobájában felvágta az ereit. Ezeket a felvételeket egy néző készítette. Látszik, hogy döbbenten és hitetlenkedve fogadják a hírt a szurkolók, akiket 45 perccel a meccs kezdete előtt még beengedtek a stadionba. A Német Labdarúgó Szövetség elnöke azt mondta, a játékvezető asszisztensei szombaton kora délután hiába próbálták telefonon elérni Rafatit. Ezután hiába kopogtattak szállodai szobájának ajtaján is. A hotel személyzete nyitotta ki végül az ajtót. A fürdőkádban találtak rá, minden csupa vér volt, de ne kérjék tőlem, hogy a részletekről beszéljek, mondta Theo Zantziger, aki megköszönte a bíró asszisztenseinek, hogy megmentették Rafati életét. A 41 éves bíró Hannoverben él, civilben bankárként dolgozik. Rokonszenves, de nem túlságosan jó bíró hírében áll, és nemzetközi mérkőzéseket is vezethet. Egyes feltételezések szerint érintett lehet a német játékvezetőket sújtó, a közelmúltban kirobbant adócsalási botrányban.
Országos katasztrófa riasztási gyakorlatot tart holnap a Katasztrófavédelem és a Médiahatóság. A médiában reggeltől az esti órákig 5 közlemény hangzik majd el. Fiktív tartalmú üzeneteket tesznek közzé a közszolgálati, illetve a gyakorlathoz csatlakozott kereskedelmi rádiók és televíziók. A katasztrófavédelem közleményében hangsúlyozza, a rendszer próbája alatt a lakosságnak semmit nem kell tennie. Hamarosan kezdődik Vetélkedünk, a Magyarország szeretlek. Én köszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!
Magyarország szeretlek!
A mindenre elszánt piros csapat és a magabiztos zöldek megint összecsapnak.
Holdi bácsi, bizonyára!
Tessék! Igazán izgalmas forduló következik.
Spiro.
Jenőjék kockáztatnak.
Azt mondom, hogy királydom.
Ez egy jó válasz.
Gabi elképesztően jól tippel. De kinek lesz nagyobb szerencséje? Magyarország szeretlek. Ma este az M1-en.
Balázs meghalt.
Nem értem, ki tehette.
Nekem van egy tippem.
Rublika reakcióidő téma. Meg kíváncsi is vagy.
Kezelő nyilván kiszúrta, hogy figyeljük.
Ariel!
Kezelő eltűnt, démon nincs meg, Balázs halott.
Mi van?
Te is tütöttél a tűzfalamon.
Ki akarsz élni, gyere, essünk el!
Hexen. Holnap este az M1-en. A műsor támogatója az ingyenesen fogható HD műsorokat kínáló Mindig TV. Mindig TV, minőség havidíj nélkül.
Minden cég valamilyen csoport érdekében cselekszik. A külföldi nagyvállalatok azonban nem feltétlenül hazánkban fektetik be a hasznot. A 15 éve működő hazai non-profit egyesületi modell garantálja, hogy a pénz a biztosítottak hasznára válik. Köve a mi biztosítónk.
Az energia.
Et pipi profond, c'est récon, a fait
Bardi Bardi Fire! Fire!
Petit cyclone que pas j'y capa joznie, a pas visé j'y.
Wani.
No drink, no smoke.
Bonjour. Bonjour, on est chez Franck.
Eszmela.
Et a kezed a tévére! A ki...
Miért fizetne felesleges csatornákért? Válassza a Mindig TV extra csomagjait már havi 999 forinttól. Mindig TV extra. Minden, ami kell, és semmi, ami nem.